Apró szentek ünnepe tematikus napunk alkalmából Csegezi Mária beszélgetését hallhatják Puskás Antal atyával, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökével a lelki adoptálásról.
Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában és mikrofonja előtt Puskás Antal pálos szerzetes atyát, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend tartományfőnökét. Isten hozta a Mária Rádióba.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
Ismerős terepen jár, hiszen sokszor járt itt, és készített műsorokat a rádió számára. Milyen most visszatérni?
Szeretek a rádió stúdiójában lenni, ez mindig izgalmas. Különösen élvezem azt, hogy egy jó téma bontakozik ki, mert sokszor én magam számára is fölismerések születnek meg egy-egy beszélgetésben.
A téma, amit körüljárunk, az a teremtésvédelem témaköre. Különös dolog az életében, hogy a nevéhez, az arcához kapcsolható. Szinte, ahogy én tájékozottam, nem csak a sajtóból, hanem az interneten is elérhető anyagokból megkockáztatom, hogy az életvédelem vagy a teremtésvédelem arcának is nevezhetném Antal atyát.
Sokan vannak Magyarországon, akiknek az arca nem kerül annyira nyilvánosság elé, de viszont nagyon sokat dolgoznak az életvédelemben, a teremtésvédelemben. Nyilván egy papnak, egy szerzetesnek a neve, arca talán jobban feltűnik, mert hát amúgy is szem előtt van. De én szeretném nagyon-nagyon megerősíteni azt, hogy sokan vannak férfiak és nők, akik éjjel, itt nappal látéve dolgoznak azért, hogy megszülethessenek a magzatok, hogy a férfinő identitás az tisztán maradjon a kereszténységen belül, és nem csak a kereszténységen belül. Úgy szeretném magamat látni, hogy egy vagyok közülük, akik dolgozunk ezen.
Nagyon szerény, ahogy így hallgatom. Mégis most beszélgessünk első körben önről. És beszélgessünk arról, hogy hogyan kapcsolódott az ön életéhez a teremtésvédelem, az életvédelem, a meg nem született gyermekekért való imádkozás. Egyáltalán hogy került kapcsolatba ezzel a problémakörrel?
A nagyon korai időszakra megyek vissza, akkor azt kell mondjam, hogy már tizenévesen, igen, nagyon érdekelt az, hogy a falunkban ugye voltak körülbelül két csoport, a fiatalok a gyerekek között, voltak, akik a jó gyerekek voltak, meg voltak, akik rárakasztották azt a bélyeget, hogy ők a rossz gyerekek. Én nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, de engem mindig érdekelt az, hogy a úgynevezett rossz gyerekek, ők hogyan gondolkodnak, és mi csinálnak, amikor rossz gyerekesdit csinálnak. Tehát, hogy...
És kereste velük a kapcsolatot?
Igen. Tehát ez azt jelenti például, hogy a temetőben összegyűjtötték a gyertyákat, felolvasztották egy nagy vödörbe, és boxkesztyűt csináltak a viaszból, amiben belemártották a kezüket. És akkor mentem, és velük csináltam ugyanezt. Hát ők voltak az úgynevezett rossz gyerekek. Az mindig izgatott engem, hogy mi van azon az oldalon, ahol kirekesztik az embereket. Sok lehetőségem ugye nem volt, hogy ezt megtapasztaljam, ugye annyira Magyarország, meg a felvidék, ahol én születtem, meg éltem 20 éves koromig, az nem egy peremvidék, ez a normál kultúra. És akkor, ahogy itt már a rendben voltam, a kezdeti, ugye tanulmányi időszakban annyira nem találkoztam, sőt egyáltalán nem találkoztam se az életvédelem kérdésével, nem jött velem szembe. De mondom, továbbra is érdekelt nagyon, hogy mi van a peremeken, peremvidéken. Kértem Istent, hogy mutassa meg, mi lesz az én dolgom ebben, mert nem tudtam elképzelni. A papszentelésem után körülbelül 5 évvel jött egy katolikus pszichológus nő, aki elmondta, hogy ő részt vett a Ráhel Szőlős kertje lelki gyakorlaton, megtanult ennek a módszerét, és hogy ez egy olyan lelki gyakorlat, amely segít az abortuszon átesett nőknek, férfiaknak, ugye, mert ez mind a két felet érinti, hogy ez a lelki gyakorlat segít nekik kigyógyulni ebből a bűntudatból, traumából, és keres papot is, hogy ebben a lelki gyakorlatban Magyarországon összegyűjtsön egy csapatot, és akkor elindíthassa. Hát ez így is volt, elindult rövid időn belül, 2 éven belül már megtartottuk az első Ráhel-Szőlős kertje lelki gyakorlatot. Olaj Anettel, férjével, Dáviddal, ebben a bizonyos pszichológus hölgyel, és még 1-2 csapattaggal. És ma már szerintem több tíz ilyen lelki gyakorlatot tartottunk azóta.
Nagyon szép ez a történet is az életében, és innentől kezdve, amikor megtörtént ez a lelki gyakorlat, akkor gondolom, hogy kinyílt ez a világ, és többen fordultak önhöz.
Miközben a ráöszölős kertje lelki gyakorlatot tanultuk, vagy már elkezdtük vezetni, közben Pálosrendben volt egy nagy káptalan 2008-ban. Ott született meg az a határozat, hogy a rend különösen is magáénak tudja a lelki adoptálás apostoli művét. Arra bíztatja a rend vezetése az összes pálos házat, plébániát, rendházat, hogy a lelki adoptálást terjesszék. Hát ekkor kerültem én először így kapcsolatba a lelki adoptálással, bár tudtam, hogy van, de annyira nem volt nálunk elterjedve még, legalábbis az én környezetemben. Bár 96-ban a lelki adoptálást már áthozták Lengyelországból. Szóval az volt az első ilyen nagy hullám annak idején. 1987-re megy vissza az első olyan csoport, a varsói pálos templomhoz tartozó fiatalok közössége elhatározta, hogy szeretne imádkozni a megfogant magzatokért, mert azt hiszem, hogy a rendszerváltás táján kezdték jobban felfogni, hogy mi is folyik itt, hogy az abortuszipar az ő országukban is nagyon elterjedt.
Őket hívták a nemzedékek őreinek?
Így van, ez volt a nevük. A varsói Szentlélek templomban született meg ez az elhatározás. Megfogalmaztak egy rövid imát, ami a lelkiadoptálók mindennapi imája. Ez aztán jóváhagyást kapott a pálosrend generálisa által. És ehhez a rövid imához tartozik egy tized rózsafüzér minden nap. És önkéntesen, aki imádkozik a megfogant magzatokért, a saját maga felajánlásait is hozzáteheti.
Nagyon szép ez a kezdeményezés, de hogyan terjed el Magyarországon?
A varsó-csenztohovai gyalogos zarándoklaton találkoznak magyar fiatalok a 90-es években először a lelkiadoptálással. Tehát az ottani pálosok a lelkiadoptálás mozgalmát, amit az ottani fiatalok kezdtek el, rögtön bevitték a gyalogos zarándoklatra, tehát ott tízezrek gyalogolnak együtt. Na és akkor még bőven mentek magyar fiatalok, tehát ők, amikor találkoztak ezzel, rögtön áthozták Magyarországra. Ez 96-ban volt. És akkor sok-sok plébánián elkezdődött a lelki adoptálás évenkénti ígérettétele és az imádsága, és ez ment tovább. Önmagától bontakozott ki, tehát nem volt ennek egy központi szervezettsége. De aztán úgy láttuk később, Olaj Dáviddal, Anettel, meg néhány emberrel, hogy az internet világában fontos lenne, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk, és új módon tudjuk megmozgatni az egész lelki adoptálás mozgalmát, hiszen az internet által új módon érhetőek el az emberek. Na és ez az elhatározás úgy tűnik, hogy elég sikeres is volt.
Akkor most megvan az a forrás Magyarországon is, ahonnan ez az egész dolog elindulhat, és tovább buzoghat, tehát lehet hozzá csatlakozni. Van-e a csatlakozásnak valamilyen szabálya, korláta, kell-e valakihez tartozni, közösséghez, vagy hogyha én most mondjuk arra gondolok, hogy szeretnék csatlakozni, akkor ezt megtehetem?
Igen, bárki megteheti. Egyénileg nincs semmilyen kötöttsége ennek, illetve hát annyi a feltétele csak, hogy az ígéret imáját mondja el, ami megtalálható például a lelkiadoptálás.hu oldalon, és aztán kezdj el minden nap imádkozni. Az egy tized rózsafűzért és ezt a rövid imát, és 9 hónapon keresztül tegye ezt.
Jól tudom azt, hogy Szent II. János Pál pápa is megáldotta ezt az egész tevékenységet, és az imát is.
A lelki adoptálás mozgalmát megáldotta a II. János Pál pápa, és ebben benne van nyilván az imádság is. Ez egy nagyon jól és helyesen megfogalmazott imádság, amiről éppen, hogy a maga rövidségében nagyon szépen kifejezi azt, amit kérünk Istentől.
Említette, hogy a lelki adoptálás terjesztéséhez bárki csatlakozhat, de megpróbálták kihasználni az internet adta lehetőséget is. Úgy tudom, hogy időközben létrejött a József Szövetség is. Ők mikor, hogyan kapcsolódtak be ebbe a folyamatba, és mi az ő szerepük?
Néhány éve fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a lelki adoptálás egy nagyon fontos eszköz lehet arra, hogy az abortusz problémáját megelőzzük, és természet fölötti módon az ima erejével elébe menjünk azoknak a megkísértettségeknek, annak a nehéz, kritikus döntési időszaknak, amikor a nő ilyen helyzetbe kerül. Úgy látjuk, hogy a lelki adoptálás lesz erre a megfelelő eszköz. És a József Szövetség azért alakult, hogy ez legyen a mozgatója, mint egy központja ennek a terjesztésnek. Ugyan a lelki adoptálásnak nincs szüksége arra, hogy legyen egy központi szervezete. Szerettük volna biztosítani az egységes megjelenést az imakártyáknál, a meghirdetéseknél, és ezzel szerettük volna segíteni azokat a plébániákat, akik az ország mondjuk egyik vagy másik feléről szeretnének csatlakozni hozzá. Ugyanis ha valaki hall róla a lelkiadoptálásra mondjuk Nyíregyházán, de csak egy másolaton, egy 15-szörös fénymásolaton, akkor egészen másként veszi a kezébe, mintha úgy találkozik vele, hogy van egy szép nyomtatott, színes, minőségi plakátja, és van mögötte egy mondjuk egy József Szövetség, amely garantálja, hogy ez katolikus, hogy ez rendben van. Ez volt igazán a célja, de a József Szövetség számára a lelkiadoptálás első olyan fontos pont, amit szeretne magáénak tudni, és ezen munkálkodni. Idővel talán más céljai is lesznek majd a József Szövetségnek. Annyi biztos, hogy az életvédelem terén szeretnénk működni.
A névválasztás Szent Józsefhez kapcsolódik, talán őt nevezhetjük az első lelkiadoptálónak, hiszen ő volt az a nevelőapa, aki a kis Jézusról gondoskodott.
Pontosan ezért lett József Szövetség a neve.
És kerek egészé teszi ezt a történetet a névválasztás is. Ugye az ön csatlakozása ehhez a témához azt is jelentette, hogy a Szikla templomban történnek ezek az események, hiszen korábban a Budapesti Rendháznak volt a házfőnöke, és erre a házfőnöki időszakra esik az, amikor a Szikla templomban ezek az események és ezek az imádságok elkezdődtek. Köthető ez valamilyen dátumhoz, valamilyen liturgikus eseményhez is a Szikla templomban?
A Szikla templomban minden hónap 28-án elkezdtünk egy órás szentségimádást. Pontosabban nem elkezdtünk, hanem folytattuk, mert volt már. És azzal a céllal, hogy imádkozzunk a megfogant életért közösen is. Ugye a lelki adoptálók egyénileg imádkoznak. De úgy éreztük, hogy fontos, ha összejönnek időnként. És ez lehet bármelyik plébánián. Mi a Szikla templomban szerettük volna ezt, hiszen én ott voltam. Ott szerettük volna megszervezni, úgyhogy egy szentségimádást tartottunk is. Ez megy mind a mai napig. A 28-a pedig az aprószentekhez kötődik.
Értem.
Éveken keresztül volt a Szikla templomban aprószentekkor egy összejövetel, ez még Komáromi Máriához és férjéhez köthető. Mi csak folytattuk ezt, és kiterjesztettük minden hónap 28-ára.
És ez a mai napig is, független attól, hogy ön most ugye Pécset látja el a szolgálatot, minden hónap 28-án, hogyha valaki szeretne csatlakozni, vagy szeretne részt venni ezen a szentségimádáson, akkor azt megteheti.
Igen.
Különös dolog az, hogy ha elhatározom, hogy mondjuk mától imádkozom egy ilyen bajban lévő megfogant lélekért, akkor lehet, hogy soha nem fogok vele találkozni. Tudnak olyan történésről, hogy valaki elhatározta a lelki adoptálást, és mégis egyszer úgy hozta a sors, hogy találkoztak? Ez az imádkozó, és akiért imádkoztak.
Igen, hát hallottam különös történeteket. Legtöbbször talán az a hír jutott el hozzám, hogy valaki elkezdte az imát, és ugye számolta a napokat, hogy hol tart, és ugyanakkor a rokonságából jelentkezett valaki, akár a lánya, vagy unoka, hogy gyermeket vár. És hát kiderült, hogy pontosan ugyanazon a napon tartanak. Ugyanott tartanak. Nyilván az ember nem tudja, de néha tényleg a családért imádkozik. Ez annyira különleges, és talán sokszor leszűkítjük a gondolkodásunkban az, hogy az a lelkiadoptálás imája, tehát hogyan hat. Talán azt gondoljuk, hogy csak konkrétan egy gyermekért imádkozunk. De elképzelhető, hogy a sok lelkiadoptálónak az imája olyan összefüggéseket mozgat meg, akár a köztudatban, a felelős döntéshozóknak a gondolkodásában, amit nem tudunk átlátni. De hogy hoznak esetleg olyan törvényt, ami az életvédelem javára szól, lehet, hogy ez éppen ennek az imának köszönhető. Tehát Isten úgy használja mi imádságainkat, felajánlásainkat, ahogy ő akarja. Sokkal hatékonyabban, mint ahogy mi tudnánk.
Bizony, és az ima erejének a megtapasztalása az a csoda kategória szerintem. Mert valóban igaz az, hogy nem tudhatjuk, de Isten tudja, hogy ezeket a dolgokat pontosan hogy szeretné alakítani. Ennek az egész lelki adoptációnak még távolabbra húzódnak a gyökerei egészen Fatimáig. Fatimában, mit tudhatunk erről?
Fatimában a szűzanya három pásztor gyermeknek, amikor megjelent, akkor nagyon kérte őket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, mert sok lélek a test bűnei miatt kerül pokolra. Meg is mutatta nekik, hogy mint a hópelyhek úgy, mint az zuhogó hónak a pelyhei úgy hullanak be sokan a test bűnei miatt a pokolba. Hát ez elég rémisztő kép, hogyha belegondolunk. Amikor a lelki adoptálás imáját mondjuk, akkor kell, hogy gondoljunk erre a tágabb összefüggésre. Az abortusz ez nem csak úgy van, hogy egyik napra a másikra születik egy döntés. Annak van egy előzménye. Az, hogy két fiatal felelőtlenül éli meg a szexuális kapcsolatot, ennek a következménye az abortusz. Most ezt nagyon leszűkítettem, de hogy a szülők nincsenek ott a gyermek mellett, vagy a lányuk mellett, amikor megfogan a gyermeke. Hogy elutasítják, hogy elvágják kapcsolatot vele. Ez mind egy olyan gondolkodásnak a következménye, ami már jó pár évtizede jellemző az egész világon. Ez a nagyon pragmatikus, haszonelvű, fogyasztó gondolkodás, hogy ahol eltűnik a másik ember fontossága. Tehát ami én, amit én akarok, amit én szeretnék, az a fontos, és az eltárgyasított másik nem kap szerepet. Azért mondtam, hogy én szeretem mostanában már teremtésvédelemnek nevezni ezt az egész kérdést, mert ez az eltárgyasítás vonatkozik az egész teremtett világra, környezetünkre. Vonatkozik a szexualitásnak egy olyan rossz megélésére, ahol a másik csak egy tárgy. És pontosan mire tartozik az, hogy egy megfogant magzat, az nem kapja meg a tiszteletet. De már maga a szülő sem, az anya és az apa, aki a gyermeket nemzi, a saját testük értékének, méltóságának nincsenek tudatában. Ez is az eltárgyasításnak a következménye. Szóval onnan jutottam ide, hogy a fatimai szűzanya kérte, hogy a rózsafüzért imádkozzák ezek a gyerekek, és így a lelkiadoptálás tulajdonképpen átveszi, meghallja a szűzanyának ezt a kérését, és így a lelkiadoptálás imájánál, imája vállalásánál, ahol rózsafüzért is imádkozunk, tulajdonképpen ezt a fajta engesztelést végezzük, amit ő kér.
Ahogy az előbb egy picit kitért, tágabb értelembe véve is a mai korunk problémáira, a szexualitáshoz kapcsolódó problémákra, akkor eszembe jutott, hogy az ön életében ezen a területen is komoly vállalások voltak, meg vannak, hiszen indította a tisztasor.com című weboldalt is. Ez mikor történt?
Hát ennek már körülbelül 6 éve, jól emlékszem. Abból a meggondolásból született, hogy szerettem volna a hozzám fordulóknak, akik akár lelki beszélgetésben, gyónásban hozzám fordultak problémáikkal a pornográfia terén, tudjak nekik olyan ugródeszkát ajánlani, amivel tudnak tovább lépni. Hiszen sokszor a gyónás keretében nincs lehetőség arra, hogy ne elegendő útmutatást adjunk. Igazából erre a célra született, és hát mind a mai napig sokan látogatják.
Ezek tabu témák, és azt gondolom, hogy egy speciális nyelvezet is szükséges ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, azok komolyan vegyék azt, amit ön esetleg tanácsol nekik. Kapott ilyen képzést, vagy ez is egy isteni küldetés megvalósítása?
Hát ismerem ezt a problémát, nem csak kívülállókból, hanem saját érintettségből is. Tehát úgy gondoltam, hogy aki ebben szenved, az ne csak olyan útmutatásokat kapjon, hogy ezt nem szabad, azt kell, hanem hogy nézzünk a probléma mélyére. Hogy van ez a lélektan szintjén, hogy van ez a fizikai, hormonális területen, hogy működik, mi az okai. Tehát nincs mögötte különösebb képzés a részemről, ha csak a lelki gondozói képzettségemre nem gondolok. De ez a peremre szorultak, amivel kezdtem. A peremre szorultak ma azok, akiket az internet világa magával ragad. Egy olyan szélsőségben, olyan peremre, ahonnan egyedül nem bírnak kimászni. És ez engem mindig érzékenyen érintett. Szerettem volna így utánuk menni.
Amikor próbáltam megérteni a lelki adoptálást, ahogy működik, ahogy be lehet ebbe kapcsolódni, akkor találkoztam egy olyan felhívással is, hogy 40 nap az életért kapcsolódik ez a kettő egymással, vagy teljesen más dologról van szó?
Van egy olyan mozgalom, hogy 40 nap az életért, ami teljesen független ettől, az egy ökumenikus kezdeményezés, és az Egyesült Államokból indult. Annak a lényege az, hogy 40 napon keresztül imádkozva és böjtölve kínálnak az utcán, általában egy egészségügyi intézmény előtt, hát Amerikában kifejezetten a abortusz klinikák előtt, és imádkoznak azokért, akik oda abortuszra mennek, illetve meg is szólítják őket. Tehát ennek sok formája van országtól függően, de ez nem köthető kifejezetten a lelki adoptáshoz.
A kettő teljesen más. Még egy dolog nagyon érdekelne így a lelki adoptálás kapcsán, az pedig egy lengyel hölgy és az ő könyve, amelyet, ha jól tudom, akkor ön fordított le, Vieslava Kovaszka, akire én gondolok, és Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhétől című művéről vagy könyvéről van szó. Hogy talált erre az írásra, ismeri a hölgyet, hol ismerte meg, és miért vállalta a kötet fordítását, ami, ha jól tudom, akkor a Kurír és az Új Ember gondozásában jelent meg és érhető el.
Vieslava Kovaszka asszony már a 90-es években a lelkiadoptálás első hullámánál, indulásánál eljött Magyarországra, meghívták az akkori fiatalok. Én magam Lengyelországban találkoztam vele, amikor ott Jasznagórán, a kolostorunk környékén bementem az egyik ilyen kis irodába, ahol ő önkéntes munkatársával volt, és kértem valami irodalmat a magyar lelki adoptálók számára, és mindjárt ezt a könyvet adták a kezembe. Már beleolvastam, és mondtam, hát ez elég rövid, és elég tömör ahhoz, hogy könnyen kézbe lehessen adni a magyar olvasóknak is. Így jött meg rögtön még ott abban az irodában a gondolat, hogy ezt le kell fordítani. És hát hála Istennek sikerült is. Vieslava Kovaszka egyébként Lengyelországban nagy apostola a lelki adoptálásnak, és ő már évtizedek óta végzi azt, több segítővel utazik egyik országból másikba, és nagyon, nagyon sokat beszél a lelki adoptálásról. Aki Magyarországon találkozott vele, az tudhatja, hogy mennyire jó őt hallgatni. Ez a könyve csak egy, ami megjelent, de van neki sok előadása az interneten, persze lengyelül egyelőre. A másik, ami nem csak az ő nevéhez, de ő hozzá is köthető, ez a lelki adoptálás mobil applikációja. Most már van külön felnőtteknek, külön gyerekeknek, amiben vannak elmélkedések minden napra, azok számára, akik elkezdik a lelki adoptálást, szeretnék látni, hogy hol tartanak éppen, hogy hol tart a gyermekfejlődése a mondjuk az 58. napon.
Ezzel nem találkoztam, ez hol érhető el, vagy hogyan érhető el?
Ez elérhető mind a két okostelefonos platformon, és ugyanígy a gyermek applikáció is. Tehát a nevük Powerbank for Life angolul, de ez egyszerűség kedvére azt mondom, hogy aki szeretne ezekkel megismerkedni, keresse fel a lelkiadoptálás.hu oldalt, és ott mind a kettő letölthető.
Apró szentek ünnepe tematikus napunk alkalmából Csegezi Mária beszélgetését hallhatják Puskás Antal atyával, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökével a lelki adoptálásról.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! Az adventi időszakban egyre inkább a belső készülődés, a lelki megújulás és a Jézus Krisztus eljövetelére való várakozás állapotába lépünk. Az advent nem csupán a karácsonyra való felkészülés időszaka, hanem arra is hív bennünket, hogy mélyebb kapcsolatba lépjünk Teremtőnkkel, megnyissuk szívünket az ő szeretete és irgalmassága előtt. Ezzel készít fel bennünket az örök karácsonyra is. Adventben a Mária Rádió célja, hogy segítsük hallgatóinkat a lelki növekedésben, felkészüljünk a szentségek vételére, és mélyebb megértést nyújtsunk az ünnep valódi üzenetéről. A rendkívüli műsoraink, imáink és közvetítéseink arra hivatottak, hogy közelebb vigyenek bennünket Istenhez, égi édesanyánkhoz és egymáshoz. Ahogy Szent Ágoston is mondja, aki önmagát adja Istennek és embertársainak, az az igazi szabadságot tapasztalja meg. Most, amikor az ünnepi díszek csillognak és a várakozás öröme tapasztalható, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádiót adományaikkal, hogy továbbra is élő és hiteles forrást jelenthessünk mindazok számára, akik keresik a békét, amit a gyermek Jézus születésének ünneplése hoz el számunkra. Kérjük, imádkozzanak értünk, és ha tehetik, anyagilag is járuljanak hozzá a Mária Rádió működéséhez, hogy majd örömmel fogadhassuk Krisztus jövetelét. Köszönjük, hogy velünk vannak ebben a szent időszakban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
Szeretettel köszöntelek benneteket, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és egy munkaélményt szeretnék veletek megosztani, és egyúttal hívni benneteket erre az élményre. Amikor a rádió elindult, akkor nem tudtuk még, milyen műsorok lesznek azok, amiket az emberek szeretnek. És egy-két év után indítottuk el az életút interjúkat, amik vagy tanúságtevések, tehát hitvallások, vagy egyszerűen az életnek a bemutatása, azoknak az értékeknek a bemutatása, amit az ember az életében követ, és ha követ, akkor az élete biztosan jobb. Én nem tanultam médiát, nem is dolgoztam benne soha, de ezekben az életút interjúkban, amiben az elejétől bekapcsolódtam, hogy tudjam, hogy mit is kell csinálni, rendkívüli örömet leltem. Tudjátok, azért, mert hogy nincs annál jobb, mint hogyha valaki megnyílik előtted, az egész élete feltárul előtted annak a kincseivel, problémáival, nehézségeivel, mert a Mária Rádió stúdiójában ez történik, hogy amikor egy életútinterjút csinálunk, akkor az embernek, mintha a szíve nyílna meg, és egészen megható dolgokat éltem át, és arra hívlak most benneteket, hogy gyertek ti is riporternek, hogy ti is készítsetek életút interjúkat, készítsetek hitvallókat, de hát valójában mit is készítetek? Beszélgettek rácsodálkozással az emberek életére velük. Riporternek hívnak benneteket, tehát jelentkezzetek egyszerűen az info@mariaradio.hu-n, és aki jelentkezik, azt kiképezzük, megtanítjuk, megmutatjuk, hogy mi hogyan csináltuk. Egyszerű. Ha én meg tudtam csinálni, akkor mindenki meg tudja csinálni. És nagy örömedet fogod látni, találni abban, hogy más életek előtted feltárulnak. Gyere riporternek, jelentkezz, kérem, az info@mariaradio.hu címen.
Hírek.